az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, sajátos szóhasználatokkal találkozunk, többek között egy ilyen helyzet van. Hogy mit akarnak ezzel kifejezni, önök jobban tudják, mint én is tudom, de fölöslegesnek tartom, hogy erről többet mondjunk. Egy biztos, minden helyzet döntést kíván tőlünk. Énekeltük, jobb a te házadban egy nap, mint ezer máshol. Ma reggel is az, hogy önök itt vannak, döntöttek, hogy ma Isten dicséretre a templomba eljönnek. Ezen a mai vasárnapon ezzel a sajátos kérdéssel szembesít bennünket Jézus. A hívő ember döntés kényszerével. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy meghalljuk az üzenetet. A szentmisét egy beteg pap testvérért ajánljuk fel, az ő gyógyulásáért imádkozunk. Gyónoma minden ható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezen túl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között 3-2 ellen, és 2-3 ellen. Szembe kerül apa a fiával, és fiú az apjával, anya a lányával, és lány az anyjával, anyós a menyével, és menny az anyósával. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hallván ezt a mai evangéliumot, lehet, hogy többekben fölmerült, ez örömhír. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy szakadást hozzak. Az a Jézus mondja, akit egyébként a béke fejedelmének ismertünk meg, és így él a tudatunkban is. Jézus, ami békességünk szerzője. És most? Azért jöttem, hogy szakadást hozzak. Nyilvánvaló, hogy az, amit hallunk a Bibliából, az mindig azért hangzik el, hogy eligazítson bennünket, hogy rendet tegyen a gondolataink világában, és elkötelezzen bennünket keresztény hivatásunkra. Hát most próbáljunk megbirkózni ezzel a mai üzenettel, nem olyan nehéz egyébként, illetve nagyon is logikus, a nehézség pedig abban van, hogy nem egyszerű megvalósítani semmit az igazságok világából. Jézus nem az emberek közötti békességről beszél ma, hanem a hívő egzisztenciáról. Annak az embernek a gondolkodásáról, annak az embernek az alapállásáról, aki döntött. Mégpedig döntött Jézus Krisztus mellett. És ez a döntés nagyon sokat követel az embertől. Kemény elhatározást. És akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy szakadást hozok, akkor ez a krisztusi békétlenség a lelki ismeret mérlegelését jelenti. Ezért mondtam a Szentmise bevezetőjében, hogy helyzet van. Az ember mindig döntési helyzetben van. Nem lehet kikerülni a döntést. És akkor, amikor szeretetről, meg békességről van szó, akkor ez nem valami meghunyászkodást jelent, és nem valamilyen fajta hamis megbékélést, ami igen sokszor árulást jelent. Tegnap délelőtt Sopronban, a határnyitás 30. évfordulójára emlékeztünk, ijesztő volt a számomra, amikor egy fiatal tanárnő, 35 éves lehetett, a mai fiatalok lehetőségeiről beszélt, azon csodálkoztam valójában, hogy hogy kerül ide. Mert nyilvánvalóan egészen más a fiatalok lehetősége ma, mint 50 évvel ezelőtt volt. Na de ez nem erről szól. Itt egy döntésre emlékeztünk. Emberek határozott döntésére, például akkor, amikor mi máltaiak befogadtuk a keletnémeteket, az egy döntés volt. Mindenki nagy kockázatokat emlegetett ezzel kapcsolatosan, talán én voltam az egyetlen, aki ezt nem kockázatosnak gondoltam, hanem keresztény elkötelezettségünkből adódó lépésnek. nyilvánvaló az is döntés volt, hogy föltépték a vasfüggönyt. Az is döntés volt, hogy egy rövid időre kinyitották a határt, pán-európai piknik, és az is döntés volt, hogy megnyitották a magyar politikusok akkor a keletnémetek előtt a határt, és ezzel Magyarország Németország egyesítéséhez a legnagyobb mértékben járult hozzá. Ezek mind tények, döntések, és akkor ahelyett, hogy arról beszéltünk volna, hogy a fiatal, hogy beszélt volna a kedves tanárnő, akire rábízzuk a gyerekeinket, arról beszélt volna, hogy ezeknek a fiataloknak az életében a döntés hol van, mit jelent. Az a döntés, hogy a terülterű asztalkámból mit szedek le magamnak, ez nem döntés. Ez akár önzés is lehet. Lehetőség. Erről is lehet beszélni, de akkor, amikor élet és halál kérdéséről van szó, hát akkor ne azt nézzük, hogy mi minden van az asztalon. Na, erről ennyi többet nem fölösleges, illetve azért nem fölösleges, mert a hívő egzisztenciának az állásfoglalásáról szó sincs. Márpedig Európa jelene a hívő állásfoglalás megszűnéséről szól. És a jövő is azon múlik, hogy milyen döntések születnek. Kedves testvérek, elgondolkodtató egyébként is az, és én azt hiszem, hogy ennek a mai evangéliumnak a kapcsán erről kell elgondolkodni, hogy a nem szokványos emberek, azok, akik az adott idő, az adott helyzet létébe, megjelenésébe, úgy magától értetődően nem törődnek bele, hanem az igazságra hivatkozva kockáztatnak. Döntést hoznak, akár az életük odaadása árán is. Ilyen döntések nélkül nincs élet. Ilyen döntések nélkül nincs házasság. Ilyen döntések nélkül nincs családi élet, ilyen döntések nélkül nincs nemzetek élete, ilyen döntések nélkül nincs Európa. Persze, egyfolytában különböző döntéseket várnak tőlünk, de milyeneket? És mit akarnak a döntésekkel megerősíteni? Éppen az egyik interjúban, amit a tegnap jelent meg az újságban, beszéltem arról, hogy ma nekem legjobban az fáj, hogy még a jó döntésekben, még a jó cselekedetekben is legtöbbször valamilyen fajta önzés bujkál. Ijesztő ám, ha belegondolok. Testvérek, félünk azoktól az emberektől, akik kockáztatnak. Félünk azoktól az emberektől, akik az életüket is kockáztatják, akkor, amikor a valóságról van szó, az igazságról, az igazság meg az Isten. Tehát az igazi döntés mindig Istennel függ össze. Mert nincs más igazság, Isten az igazság. Félünk ezektől az emberektől és ezeknek az embereknek a döntésétől, mert ezek gondolkodásra késztetnek, vagy kényszerítenek bennünket. És valami olyat kívánnak, olyat várnak tőlünk, amit mi nem akarunk. Többet kívánnak tőlünk, mint amit mi akarunk. Csak hát, ha mindig a kevesebb határozza meg a döntést, akkor annak annyi is az eredménye. Éme itt van, amikor a kevesebb, a meghatározó a döntéseinkben az önzés. Na, testvérek, ez a mai evangélium, amikor Krisztus azt mondja, amit hallottunk, ez pontosan erről szól, hogy ez a Jézus, ez egy ilyenfajta személy, fatalista. Várja, hogy bekövetkezzen az, aminek be kell következni, akár az ő élete árán is. Ezért hallottuk, amit ő mondott, ha az elmúlt heteknek az evangéliumaira figyeltünk, akkor beszél az apostoloknak arról, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az emberfiát elárulják, elfogják, megkínozzák, megölik. És akkor Péter, hát Uram, ne, hát ments Isten. És akkor Jézus azt mondja, a szenvedéssel kívánok megkereszteltetni. Hiszen ezért jött, hogy az életével fizessen, hogy az életével mutassa meg, hogy értünk jött. Mi adtunk hozzá ezt a döntést az Atya akaratának megfelelően. Ezért mondja az apostoloknak, amikor az utolsó vacsora asztalához ülnek, vágyva vágytam veletek elkölteni ezt a lakomát. Hát az a kereszt halálának az előlakomája. Ha értenék ezt a keresztények, akkor nem férnének el a templomokban. Akkor annyian lennének a templomokban, hogy a falakat is kinyomnák. Hiszen hol tanuljuk meg ezt a fajta gondolkodást? Vágyva vágytam. Ki meri elmondani, vágyva vágytam arra, hogy ezt az áldozatot hozhassam a másik emberért. Még ki is választhatjuk, akiért hozhatjuk. Ki választhatja mindenki az asszonyát, a férjét, gyerekeit ugyan nem, mert azokat kapja, de ki mondja el, hogy vágyva vágytam mindarra az áldozatra, amit értük, hozhatok. És még sok mindent mondhatnék, testvérek, ez a hívő egzisztencia. És a keresztény ember ennek a Jézusnak a követője, aki sose megelégedett önmagával, hanem mindig vizsgálja azt, hogy megtette mindent. Megtette mindent azért, hogy az Isten akarata jelen legyen a világban. Éppen a ma reggeli imádságban imádkoztuk, nem tudom, hogy a társaim is fölfigyeltek-e rá, hogy az Isten hatalmát, az Isten jóságát, meg az Isten szeretetét nekünk kell megjeleníteni ebben a világban. Ez a kereszténység. Gondoljunk csak arra, hogyha ezt a döntést, mint keresztények meghoznánk, vagy meghoztuk volna, itt tartanánk. Kedves jó testvérek, ez a mai vasárnap sajátos helyzetet teremt. Sajátos módon szembesít bennünket önmagunkkal, mert a döntést egyikünk se kerülheti el. Nem lehet elkötelezett életet élni döntés nélkül. Lötyögni lehet, és haszonleső lehet az ember, és meg akarja az ember esetleg valahogy úszni az életet, de hát ez az ember akkor mit tud tenni az életért, a világ életért? Éppen amikor olvastuk most a Jeremiás jövendőlést, micsoda drámai, ez a próféta a népének a profétája, és mondja az igazságot vele, bele a gödörbe. Mit beszél itt? Még megbénítja a kezünket, és nem fogjuk a harcunkat megharcolni az életért. Azok se a maguk feladatára gondoltak, csak a maguk javára. Pár évvel ezelőtt Lachiszi levelek címén olvasható ezt a történetet a Lachiszi palotának a padlózatára írták, abból az időből származó palotának a padlózatára írták le ezt a történetet. Vagy a Szentlecke pálapostolnak a szavai, amiket hallottunk. Ezek mind-mind a rendkívüli emberekről szólnak ezek az evangéliumi, illetve bibliai üzenetek, vagy éppen nem olyan túl régen ünnepeltük Szent Lőrinc diákonust, akit elevenen megsütöttek. 258-ban, amikor II. Sixtus pápát a négy diákonusával együtt a pogány császár elfogatott, mert kimentek a temetőbe imádkozni a megholtjaikért. Hát mit képzelnek ezek a keresztények 258-ban, hogy ilyet? Hiszen egy olyan Istenhez imádkoznak, aki a császárral szemben áll, üzenetével, létével. És a legfiatalabb diákonus volt Lőrinc, és annak megkegyelmeztek. És ez a Lőrinc egy spanyol származású volt egyébként, II. Sixtus pápa, négy diákonus a közül a legfiatalabb, és amikor megölik a pápáját, meg a munkatársait, hát akkor én velem mi lesz? Hát én is hozzátok tartozom. Könyörök, hogy ő is hallhasson meg velük, és még életben van a pápa, azt mondja, követni fogsz bennünket. Csak neked még van dolgod, és ha a dolgodat betöltöd, majd jössz utánunk. Mindössze 3 napja maradt Lőrinc diákonusnak, mert még azt gondolta a császár, hogy az egyház kincseit, mert ő volt az egyház kincseinek az őre, csak nem voltak kincsek, olyanok, amiket a császár gondolt, a szegények voltak az egyház kincsei. És azokat állította elő Lőrinc diákonus, megszégyenítve a császárt, és akkor végeztette ki őt is. Íme, amit a mai imádságunk is mondott, Istenről, az Isten hatalmáról, jóságáról, szeretetéről kell nekünk, hívő embereknek tanúságot tenni ebben a világban. Kedves jó testvérek, boldogok lehetünk, hogy mi mindezekről tudunk, az viszont nagy lehetőség, hogy hívő emberként Jézus mellett döntünk, és akkor egy olyan életúton tudunk járni, amely életúton mindenkihez eljutunk, amely életúton mindenkivel találkozunk, jókkal és nem jókkal, és mindenki felé kifejezhetjük az Isten jóságát. Ez a küldetésünk, és ennek a jutalma már most a kezünkben van. Ó, dehogy a kezünkben, szívünkben. Mert békességünk, boldogságunk, lelki nyugalmunk, tölt be bennünket. Hát, helyzet van, döntsünk jól. Hiszek egy Istenben, mindenható, kedves testvérek, Jézus nem csupán rendkívüli ember, Isten ember, hanem a megmentőnk. Ne féljünk tőle. Merjük vállalni a kapcsolatot, ha összetartozunk vele, még a gyengeségeink, gyarlóságaink ellenére is csodákat művelhetünk a Földön. Imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Irgalmas Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, nagy magyar ünnepre készülünk, első szent királyunk emlékét állítjuk magunk elé. Gondoljunk arra elsősorban, hogy ma talán mondható az, hogy anyagi akadálya nincs annak, hogy megszülessen a jövő. De hogy hogyan nevelődnek ezek a gyerekek, mi lesz belőlük, ahhoz nem elegendő az, hogy a világra jönnek. Bizony azért kellene sokat imádkozni, hogy a jövő építői is legyenek. Huszadikán, holnap után Szent István király ünnepe, ennek a kiskápolnának is a védőszentje Szent István király, ezt így mondják a nagy templomok esetében, hogy templom búcsú, mi misézünk 9 órakor. És délután 5 órakor van a bazilikánál a ünnepi szentmise, de hát gondolom mindenki tudja ezt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében. Isten.